19. fejezet. Hawkins Jim újra fölveszi az elbeszélés fonalát. A gerendaház megszállói. Amint Ben Gunn észrevette a brit lobogót, megállt, megragadta a karomat és leült.
Itt vannak hát a te barátaid bizony, szólt hozzám.
Inkább azt hinném, hogy a lázadók, volt a válaszom.
Ugyan,
kiáltott föl Ben.
Hiszen egy ilyen helyen, ahol senki más nem fordul meg, csak a szerencse lovagjai. Silver inkább a Jolly Jokert tűzné ki. Arról biztos lehetsz. Nem, nem, ezek a te barátaid. Már hajba is kaptak egymással, és úgy látom, hogy nem a te barátaid úzták a rövidebbet. És most tanyát vertek az öreg gerendavárban, amelyet sok-sok évvel ezelőtt épített az öreg Flint. Bizony, annak helyén volt a feje, annak a Flintnek. Egyedül a Rum tudott vele megbirkózni, más senki sem. Nem is féltől senki fia árnyékától, nem ő? Talán csak Silvertől, ettől az alattomos gazembertől.
Jól van, mondottam, lehet, hogy így van, és bár így lenne. Annál több okom van rá, hogy siessek, és a társaimhoz csatlakozzam.
Nem úgy, pajtás, szólt be, nem úgy. Te derék fiú vagy, afelől nincs kétségem, de mégiscsak fiú vagy, és azzal minden meg van mondva. De Ben Gunn nem esett a feje lágyára. Még rummal sem lehetne őt odacsalni, ahová most te igyekszel. Még rummal sem. Amíg saját szememmel nem látom azt a született úriembert, és nem bírom a becsület szavát. Te meg el ne felejtsd a szavaimat. Sokkal, de sokkal inkább, ezt fogod neki mondani, megbízik egy született úriemberben. És aztán oldalba böködött.
Azzal harmadszor is megbökött ugyanazzal a ravasz arckifejezéssel.
Na és ha szükség lesz Ben Gunnra, tudod, hogy hol kell őt keresni, Jim? Ugyanott, ahol ma ráakadtál. És aki érte megy, az tartson egy fehér kendőt a kezében, és egyedül jöjjön. Ó, aztán azt is mondd meg, Ben Gunnak, mondod majd, megvannak a maga okai.
Jól van, mondtam. Azt hiszem, hogy kezdem érteni a dolgot. Magának valami közölni valója van, és szeretne beszélni a lovaggal, vagy a doktorral, és ott kell majd magát keresni, ahol ma ráakadtam. Ennyi az egész?
És minő időtájban? Azt nem kérded?
Tette hozzá.
Hát déltől kezdve egészen a 6. harangütésig.
Jó, mondottam. Mehetek már?
Na aztán el ne felejtsd,
ismételte meg még egyszer aggodalmaskodva.
Sokkal, de sokkal inkább, és megvannak a maga okai. Azt fogod mondani. Megvannak a maga okai. Ez a legfontosabb. Úgy beszélünk egymással, mint férfi a férfival. Most hát,
szólt egyre a ruhámat fogva.
Hát, azt hiszem, elmehetsz, Jim. Na és Jim, ha Silverrel találkoznál, nehogy eláruld a szegény Ben Gunnt. Még 4 lóval sem szabad, hogy kihúzzák belőled a titkot. Ugye, nem mondod? És ha ezek a kalózok a parton töltenik az éjszakát, mit szólnál hozzá, ha reggelre egy pár özvegyel több volna a világon?
Egy hatalmas dörrenés szakította félbe a beszélgetésünket. Egy ágyugójó süvöltött el a fák között az ágakat tépve, zúzva, aztán a homokba fúrodott, alig 100 jarnyira attól a helytől, ahol egymással tárgyaltunk. A következő pillanatban mindketten nyakunkba szedtük a lábunkat, és eltűntünk ellenkező irányban. Egy jó órán keresztül egyik dőren és a másik után rázkodtatta meg a szigetet, és a golyók nagy recsegés, ropogás közepette hullottak az erdőn keresztül. Egyik búvó helyről a másikhoz rohantam, és ezek a borzalmas lövedékek, legalábbis úgy képzeltem, folyton a sarkamban voltak. De a bombázás vége felé, bár még mindig nem merészkedtem a palánk közelébe lopozni, mert itt csapkodtak le a golyók a legsűrűbben, mégis lassan kint visszatért a bátorságom, végül nagyot kerülve kelet felé előkúsztam a part menti fák alatt. A nap éppen leáldozott, a tengeri szellő zúgott, susogott a lombok között, és fölborzolta a kikötő szürke víztükrét. Az apály messzire elhagyta a partot, s hatalmas homok területek szabadultak föl a víz alól. A hűs esti levegőben, a forró nappal után, valósággal fázni kezdtem a zubbonyom alatt. A hiszpániola ott feküdt, ahol horgonyt vetett, de észrevettem, hogy már a Jolly Roger, a kalózok fekete lobogója röpködött az árbóca fölött. Még kikandikáltam a fák között, még egy vörös lobbanás, még egy dörrenés következett, mire az összes vízhangok fölrezzentek, és az utolsó ágyugójó végig búgott a levegőn. Ott feküdtem egy kis ideig, figyelve a sürgés forgást, mely a lövést követte. Az emberek valamit szétromboltak szekercével a föveny parton a palánk irányában. Később rájöttem, hogy a ladikunk volt. Távolabb, a folyó torkolatának közelében, nagy tábortűz égett a fák között, és közte meg a hajó között az egyik csónak folyton jött-ment. Még a matrózok, akiket délután még olyan rossz hangulatban láttam, most úgy rikoltoztak evezés közben, mint a gyermekek. De a hangjukban volt valami, ami elárult a rúmot. Végre elérkezettnek véltem az alkalmat, hogy visszatérjek a gerendavár felé. Nagyon messze lent voltam, azon az alacsony homokos földnyelven, amely kelet felől határolta a kikötőnket, és apá idején összefüggött a Csontvásziggettel. Most, hogy talpra ugrottam, megpillantottam valamivel távolabb a földnyelv mentében egy különálló, elég magas sajátos fehér színű sziklát, amint az alacsony bokrok között kiemelkedett. Rögtön eszembe jutott, hogy ez lehet az a fehér szikla, melyről Ben Gunn beszélt, s ha egy napon vagy máskor szükségünk lesz egy ladikra, tudni fogom, hogy hol keressem. Aztán nekivágtam az erdőnek, amíg el nem értem a palánk hátsó, a szárazföld felé eső részét, ahol meleg fogadtatásban részesítettek hűséges bajtársaim. Hamar elmeséltem a kalandjaimat, aztán körülnéztem. A gerendavár, a falak, a tető, a padló ácsulatlan fenyőtörzsekből volt összeróva. A padló több helyen egy lábnyi vagy másfél lábnyi magasságban emelkedett a homokos talaj fölé. A kapunál egy pitvar állott, és ez alatt egy kis forrás bugyogott és ontotta vízét egy mesterséges medencébe, mely a legfurcsábban nézett ki. Nem volt egyéb ugyanis, mint egy hatalmas hajó üst. Vasból, melynek kiverték a fenekét, és egészen a víz vonalig, ahogy a kapitány mondotta, a homokba süllyesztették. A házfalakon kívül alig maradt valami a gerendavárban, csak az egyik sarokban feküdt egy kőlap, amely tűzhelynek szolgált, és egy öreg rostás vastrosté volt rajta a parás számára. A homokbucka lejtőjén és a tisztáson a palánkon belül kiirtották a fákat, amelyekkel fölépítették a házat, és a tuskókon láthattuk, hogy milyen pompás és magas ligetet pusztítottak ki itten. A termőföld nagy részét a fák kivágása után elmosta az eső, vagy belepte a futó homok, csak ott, ahol a kis ér kanyargott lefelé az üst alól, maradt meg egy vastag mohaszőnyeg, néhány csomó páfrány és egy pár alacsony kúszóbokor, mennyi az egész, ami még zöld volt a homokudvaron. Nagyon közel a palán körül, a védelem szempontjából, úgy mondják, nagyon is közel, az erdő tovább virult, karcsú és sűrű fáival, csupa fenyő a szárazföld felől, de a tenger irányában sok örökzöld tölgyfa is vegyült közéjük. A hűs esti szél, amelyről már beszéltem, az otrombán összetákolt építmény minden hasadékán keresztül süvített, és állandóan behintette a padlót finom homokesővel. A homok csikorgott a fogaink között, homok került a szemünkbe, homok a vacsoránkba, homok táncolt a forrás körül az üst fenekén, az egész világ kavargott előttünk, mint a víz a leveses fazékban. A kéményünk egy négyszögletes lyuk volt a háztetőbe vágva, igaz, hogy a füstnek csak kisebb része távozott el rajta, a többi pedig ellepte a házat, marta a torkunkat és csípte a szemünket. Minden bajokhoz hozzájárult, hogy Graynek, az új társunknak, föl kellett kötni az arcát a seb miatt, amelyet akkor kapott, amikor elpártolt a lázadoktól, és a szegény öreg redurt Tom még mindig ott feküdt temetetlenül, a fal mellett holt mereven a Union Jack alatt. Ha úgy maradunk ülvetétlenül, minnyájunkat elfog a búbánat, de Smollett kapitány nem volt az az ember, aki ezt tűrte volna. Minden épkézláb embert maga elé rendelt, és felosztotta közöttünk az őrködés sorrendjét. A doktor, Gray és én kerültünk sorra először, a lovag Hunter és Joyce utánunk. Fáradtan, ahogy voltunk, kettőnek ki kell mennie tüzelőfáért, másik kettő sírtásott Redurt számára. A doktort kinevezték szakácsnak, engem odaállítottak őrnek az ajtó elé, a kapitány meg jött-ment közöttünk, tartotta bennünk a lelket, egyben másban segített is, ha szükség volt rá. Időről időre a doktor megjelent az ajtóban, hogy friss levegőt szívjon és megpihentesse a szemét, melyet a füst majd kimart a fejéből. Valahányszor így tett, mindig volt egy szava hozzám. Ez a Smollett kapitány, mondta egyszer. Derekabb ember nálam. Ez pedig jelent valamit, ha én mondom, Jim. Mikor másodszorra kijött, egy darabig hallgatott, aztán oldalt fordítva a fejét rám nézett. Aztán miféle ember az a Ben Gunn? Kérdezte. Nem tudom, uram, válaszoltam. Nem merné biztosra mondani, vajon egészen épeszű-e. Hát, ha ugyan egyáltalán kétség lehet a dologban, akkor nem is kell rajta csodálkozni, felelt a doktor. Egy ember, aki 3 éven keresztül a körmeny rágódott egy elhagyatott szigeten, Jim, attól nem szabad azt várnunk, hogy olyan épeszű legyen, mint én vagy te. Nem is való ez egészséges emberi természetnek. Azt mondod, hogy sajt volt, amire annyira fájt a foga? Igen, uram, sajt volt, feleltem. Nos hát, Jim, szólt az orvos, látod, mire jó az, ha az ember válogatós az eledelében? Láttad már a tubákos szelencémet, nem? Pedig sohasem vehetted észre, hogy egy szem dohányt szippantottam volna. Na, az oka az, hogy a tubákos szelencémben egy darab parmezán sajtot tartok. Egy Olaszországban készült sajtot, amely nagyon tápláló. Nos, ezt Ben Gunnnak szántam. Mielőtt a vacsorát elköltöttük volna, eltemettük az öreg Tomot a homokban, aztán néhány percre hajadon fővel körülállottuk a sírját az esti szélben. A két ember egy jó csomó tüzelőfát hordott be, de a kapitány még korántsem volt vele megelégedve. Rázta a fejét és kijelentette, hogy holnap reggel kissé serényebben kell a dologhoz látni. Aztán megettük a húsunkat, és mindegyik kapott egy jókora pohár szíverősítőt, majd a 3 vezér összeült a sarokban megbeszélni a tennivalókat. De egy-kettőre kifogytak minden bölcsességükből, mert olyan kevés készlet fölött rendelkeztünk, hogy tudtuk, az éhség megadásra fog kényszeríteni bennünket, mielőtt még híre jönne a segítségnek. Valamennyien megegyeztünk, hogy abba helyezzük egyetlen reményünket, sorra pusztítani a kalózokat, amíg vagy beadják a derekukat, vagy odébb állanak a Hispaniolával. 19 emberükből már csak 15-en maradtak. 2 másik megsebesült, és az egyik, akit az ágyú mellől szedett le a lovag, legalábbis súlyos sebet kapott, ha azóta meg nem halt. Valahányszor csak az egyik vagy másik puska végre kerül, nem szabad elszalasztani az alkalmat, hogy nem beléje durrantani, lehetőleg kímélve a saját életünket. A legnagyobb óvatossággal. Amellett 2 hathatós szövetségesünk volt, a rum és az éghajlat. Ami az előbbit illeti, bár legalább 1/2 mérföldnyi távolságban voltunk tőlük, mégis késő éjszakáig hallhattuk az üvöltözésüket és gajdolásukat, ami pedig az éghajlatot illeti. A doktor a parókájába mert volna fogadni, hogy ott, ahol tábort ütöttek, a mocsárban, és orvosságok nélkül legalább a felük lázbetegen fog hemperegni 1 hét leforgása előtt. Így hát, tette hozzá, ha nem tudtak bennünket halomra lőni az első alkalommal, boldogok lehetnek, ha kereket oldhatnak a vitorláson. Mégiscsak hajó lesznek, ha újra kezdhetik a rablómesterségüket, legalábbis én így képzelem. Az első hajó, amit életemben elvesztettem, sóhajtott föl Smollett kapitány. Engem csak hamar elnyomott az álom, azt képzelhetitek. Előbb ugyan sehogy sem leltem a helyemet a kemény derékajon, de aztán úgy elaludtam, mint egy darab fa. A többiek már régen talpon voltak, megreggeliztek, és legalább 1/2 akkora rakás tüzelőfát hordtak össze, mikor fölébresztett valami nagy lárma meg sürgésforgás. Fehér zászló, szólt valaki mellettem, és rögtön utána egy meglepett kiáltás. Hát Silver jön maga! Erre már fölugrottam, és szememből kidörzsölve az álmot, odarohantam az egyik lőréshez a gerendák közé.